Király drámát rendezni mindig is kihívás a színház rendezők számára. Az olyan nagy klasszikusokat, mint Shakespeare például, aki több száz év legjátszottabb, legnépszerűbb szerzői közé tartozik, drámáit az elmúlt szinte fél ezredben rendezők végtelen sora álmodt a színpadra különböző módon. Újat teremteni éppen ezért nagyon nehéz, de persze nem lehetetlen, és itt a kihívás. Kis Csaba marosvásárhelyi származású, Magyarországon élő Jászai Mari és József Attila díjas rendező gyökeres megoldáshoz fordult. Átírta és kissé kibővítette Shakespeare eredeti drámáját, a Hamlettet. Az elmúlt századok porát leverve aktualizálta a darabot, a cselekményt és a szereplőket is kicsit közelebb hozta napjaink emberéhez. Ugyanakkor minden egyes szereplő jellemét is kíváncsian elemezte, cselekedeteik értelmét firtatta. Így jöttek létre azok a karakterek, akiket most a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színpadán látunk, és akiket a Tompa Miklós Társulat remek színészei alakítanak. A Hazatérés Dániába című drámának alapja ugyan a Hamlet, ellenben a hamleti jellemzők csupán az alaptörténetben fedezhetők fel, és a szereplők nevében. Kivéve a hercegét. Kis Csaba valamikor a 2000-es évek elején szeretett volna egy Hamlettet rendezni, és akkor botlott olyan értelmezési kérdésekbe, amelyek arra késztették, változtassa meg a darabot. Megírta hát a Hazatérés Dániába című drámát, amely egy pillanatig sem szentségtörés Shakespeare irányába, csupán egy remek műnek az átültetése. A nagy előd iránti tisztelet és a csodálat jegyében. Kis Csaba az eredeti műben létező és lappangó kérdésekre hegyezve ki a történetet, írta újra a drámát. A felszínt megkapargatva vett fel újabb és újabb kérdéseket, miközben egy pillanatig sem kell azzal bajlódunk, hogy korban, térben, időben helyezzük el a történetet. Sőt, kicsit meseszerűvé is válik a Hazatérés Dániába, hisz királyi környezetben vagyunk továbbra is. A koronás fők azonban divatos és sejtelmesen furcsa ruhákba öltözve jelennek meg a színpadon, viselkedésüket sem mindig a ráció vezérli. Titkokkal, ugyanakkor örökérvényű kérdésekkel átszőtt történetet látunk. Abszurd és groteszk szituációk sorjáznak, amelyek a helyzet komikumát, tragikumát hangsúlyozzák. A minimalista színpadkép, valamint az előtérben a függönyön váltakozó vetített képek a történet morális vetületét hangsúlyozzák. A képek ritmusa és témája mindenkiben a saját értelmezés lehetőségét indítja el. A produkció azonban nem csak ettől egyéni, hanem, bár harmadjára rendezte már meg Kis Csaba, a színészek egyénisége karaktere révén egészen más előadást látunk, mint Győrben vagy Miskolcon. A színészi játék hatalmas kihívást jelent Kis Csaba számára, és hamarosan hallani fogjuk, Marosvásárhelyen egyes hangsúlyok is eltolódtak, ezért még személyesebb produkció került színpadra. Krimi, ahogyan a szerző és a rendező mondja. A következőkben Kis Csabával beszélgetünk arról, hogy milyen indíttatásból írta át Shakespeare remekét, illetve arról, hogy milyen rétegeket kellett felfejteni ahhoz, amíg megszületett a Hazatérés Dániába.
Két kedvenc szerző van ebből a szempontból, Shakespeare meg Csehov. Elég sokat foglalkoztam a dolgaikkal, nagyon szeretem a színházi világukat, az emberi világukat. Nagyon-nagyon boldog vagyok, amikor ezzel a két emberrel dolgozhatom. Ezen kívül nagyon szeretem Büchnert is, ő is az egyik kedvencem a Wojciechkel, és nagyon szeretem Goldonit. Tehát van egy pár mókus a világirodalomban, akik nagyon-nagyon bejönnek. Ezt azért mondom, hogy egy kicsit úgy el is játszva ezzel a kérdéssel, mert nekem nagyon erős a meggyőződésem, hogy a világirodalom akkor a miénk, ha élményszerűen kezeljük. Ha nem úgy kezelem, mint műveknek a nehéz sorozata, amelyek a könyvespolcon ott vannak bőrbekötve, és 10 évenként egyszer leveszi az ember, hanem hogyha napi kapcsolatban vagyunk azokkal a tanulságokkal, azokkal az emberi helyzetekkel, amelyek ezekben a művekben nagyon-nagyon magas szinten vannak megírva. Tehát, hogy mondjuk egy példát, hogy miért a Hamlet az egyik kedvencem, és miért írtam át ezelőtt 14 évvel. A Shakespeare Hamletjében van egy pillanat, amikor ugye Claudius a vérnősző barom, aki meggyilkolta a testvérét, elvette a trónját, és feleségül vette az özvegyét, egy kriminális, hatalomvágyó állat. A színdarab megtekintésekor, az egérfogó megtekintésekor szembesül azzal, hogy mit tett, ettől katarzist szenved, és bevonul a templomba imádkozni a bűneiért. Ez egy akkora titok, hogy mi történik ebben az emberben, hogy én ezt a titkot színpadon is nagyon szeretem viszont látni, de nagyon szeretek foglalkozni ezzel a Claudius szindrómával, illetve amikor úgy gondoltam, hogy a Hamletet én is elmesélem a saját fogalmaim szerint, tehát nem átírom, hanem újra mesélem, akkor például ennek az embernek a titkát én meg akartam érteni. Tehát meg akartam a személyiségéből érteni, hogy hogy viselkedik egy bizonyos bűnös ember, aki a hatalom és a bűntudat között vergődik. És ebből született gyakorlatilag a Hazatérés Dániában.
Milyenek is ezek a klasszikusok? De ők csak élő klasszikusok, tehát azáltal nem veszítenek az eredeti varázsukból, az eredeti értelmükből, hogy te egy picit átalakítasz rajta, vagy erre te vigyázol, hogy ott maradjon meg valami, viszont tényleg egy kicsit közelítsünk a ma emberéhez.
Nem, én ezt nem így látom. Azáltal, hogy mondjuk a Liszt Ferenc átírta zongorára az elődeit, vagy Bach átfogalmazta orgonára Vivaldinak a négy évszakát, ezáltal nem elvett abból a dologból, vagy nem magát tolta előtérbe a Vivaldihoz képest, hanem egy másik eszközzel mesélte el a történetet. És például, hogyha ezt a nagyon szerénytelen párhuzamot tovább vinném Shakespeare és köztem, meg vagyok győződve abban, hogy a Hazatérés Dániának a Claudiusa az egy sokkal jobban megírt figura, mint a Hamletnek a Claudiusa. A Hamlet Claudiusa az egy vázlat. Tehát, hogy igazából nem látunk bele abba az emberbe. Tehát egy kétdimenziós figura marad, egy gyilkos királynak az archetipusa, és no more. Az enyém az tökéletesen látható az indítékaival, a belső harcaival, egy erős szangvinikus embernek a viszonya a bűntudathoz. Ez egy sokkal teljesebben megírt figura, és igazából ez a Hamlettel azért érdekes összevetés, mert ha valaki megnézi a Hazatérés Dániában, és utána elolvassa az eredeti Shakespeare művet, akkor rengeteg új szempontot kap hozzá. Itt nem a Hamlet, mint irodalmi mű a kiinduló pont, hanem a Shakespeare által elmesélt történetnek az egyes titkai, figurái. Azt az összehasonlítást is kiállnám szívesen, hogy a Hamletbeli Gertrud az érdekesebb női szerep, vagy a Hazatérés Dániában a Gertrud. Tehát azt el kell ismerni, és az egy óriási dolog, hogy a Hamlet az egy zseniálisan megírt figura, tehát az az ember, a dán herceg az utánozhatatlan. Az én hercegem nem annyira jó, mint a Shakespeare-é, de a többibe azért nagyon szívesen kiállom az összehasonlítást.
De nem lehet, hogy Shakespeare így szerette volna meghagyni a maga titokzatosságában?
Valami attól él, hogyha változik. Ha mindig csak azt mondjuk, hogy ez csak annyi és nem több, akkor igazából egy tetszhalott állapotba hagyjuk meg. Tehát azt mondjuk, hogy akkor nincs vele párbeszéd, nincsenek annak tanulságai annak a dolognak. Amikor elkezdtük a próbákat, akkor mondtam a színészeknek, hogy egy alap kiinduló pont számomra, hogy a 20. vagy 21. századnak nem az értelmiség a főszereplője. A Shakespeare korában még nagyon fontos volt az értelmiség. A mai korban a vállalkozó, a politikus, a pénzember, tehát bármelyik egyetemi tanárt hatszor kenterbe veri egy gírosz hálózattal rendelkező üzletember. Ezért a Hazatérés Dánia az nagyon erről szól, hogy mi az esélye az értelmiségnek egy ilyen korban, ahol a morális kérdések nem merülnek fel igazából. Csak akkor tudnak felmerülni, hogyha mögöttük gazdasági érdek van, vagy politikai hatalom van. Az, hogy valakinek igaza van ma, az szinte megmosolyogni való.
A szereplők alakítgatásában próbáltál valamilyen határt szabni magadnak egyáltalán? Mennyire merted őket megváltoztatni azért mégiscsak, vagy mit mertél bennük átalakítani?
Gyakorlatilag nem fogtam vissza magam. Amit igaznak gondoltam, azt úgy írtam. Igazából a Shakespeare, mint szerző, azáltal, hogy költői nyelvet használ, gyakorlatilag lélektanilag nem fogalmazza meg a figuráit. Például az, hogy az eredeti hamleti történetben az Ofélia mitől őrül meg, ez nagyon nehéz, akár ideggyógyászati tapasztalatokkal körüljárni, hogy mi az őrülésének az oka. Mert attól, hogy valakinek meghal az apja, attól még nem szoktak az emberek megőrülni. Előfordul, de nem következménye ennek. Tehát nyilván az Ofélia őrülete az valami fajta a személyiségben levő hasadásnak a kinyílása. Na most, hogy mi ez a hasadás, azt a Shakespeare nem írta meg. Tehát azt mondta, hogy van ott valami, de hogy ez egy az önazonosságnak a keresése, ez egy szexuális típusú hasadás, ez egy labilitás, ez egy pszichikai természetű probléma, azt a Shakespeare nem írta meg. És akkor jön a 21. századi ember, és azt mondja, jó, de nem tudom színpadra állítani így általánosságban, hogy ebbe az emberben van egy hasadás, azt nekem tudnom kell, hogy micsoda. És akkor én elkezdem a Hazatérés Dániában, mondjuk most már speciálisan az előadásról beszélek, amiben Simon Boglárka játsza az Ofeliát, hogy azt mondom, hogy ez egy elnyomott lány, aki kétszer kerül férfiak alá, úgyhogy igazából ezt nem szerette volna, tehát mondhatnám úgy is, hogy kvázi erőszak jelenetek során, és egy megfelelési útnak a végén dönt úgy, hogy öngyilkos lesz, és ez már nem megőrülés, hanem épp a tisztánlátásnak a pillanata. De ez egy mostani megfejtés, tehát hogy nem a Shakespeare, még csak azt mondom, hogy nem is a Kis Csabának a darabját fejtem meg, hanem most ezt a szituációt, amiben próbáljuk.
Tehát ez a társulat, ez a színház és ez a helyzet.
Igen, igen. És ilyen szempontból egyébként ez a vásárhelyi előadás nagyon sok mindenben más, mint az én eredeti darabom. Hogy ez szinte újra van írva erre a társulatra, és nem betű szerint, tehát nem a szavak változtak meg, hanem a viszonylatok változtak meg, mögöttük levő emberek cserélődtek ki. Az eredetiben a Polonius ez egy 60 körüli pasas. Ahhoz, hogy a László Csaba ezt el tudja játszani, az vagy az van, hogy elkezdem ősszel bepacsmagolni a haját, vagy pedig azt mondom, hogy lelkileg öregítsük meg ezt az embert. Viszont a társulatra találjuk ki, hogy néz ki egy öreg fiatal ember. Tehát egy olyan, aki valami formát képvisel egy széthullott világban. A káosz közepén próbál ő kemény kalapba meg szigorú sziluettel rendet csinálni. És közben nem vesz észre, hogy belül szétcsúszik minden, és a végén belehal ebbe a dologba.
Ez is egy kihívás volt, ugye, ez a harmadik változat? Hogy igen, lássuk, hogy az emberek hogyan alakítják tovább az én történetemet?
Teljes mértékben, sőt, igazából ez volt a nagy kihívás. Tehát amikor Keresztes Attila hívott, hogy rendezzek valamit Vásárhelyen, akkor ez egy nagyon hosszú tusakodás volt, hogy ezt a darabot vegyem elő, vagy vegyek elő egy másikat, akár a Hamletet. Úgy éreztem, hogy ez egy olyan fantasztikus kihívás, és akkora lehetőség nekem, hogy született vásárhelyiként visszatérek ide 30-valahány év után. Már rendeztem többet Vásárhelyen, tehát nem ilyen értelemben, és az egyik saját művemet úgy állítom színpadra, hogy azt mondom, hogy ebben most a világképemet szeretném színpadra állítani. Tehát, hogy mit gondolok én a bűnről, az igazságról, a halálról, a szerelemről, az anyáról, az apáról, az élet alapkategóriáit hogyan látom viszont a színpadon. És nagyon érdekes például, hogy Vásárhelyen biztos, hogy egészen más az akusztikája annak, hogy egy fiú külföldről hazajönne az apja temetésére, vagy nem jön haza. Tehát Budapesten ez egy egyéni kérdés. Marosvásárhelyen ez egy generációs kép. Ez nagyon sok családot érint ez a kérdés. Tehát nem lehet úgy kezelni, hogy van akinek hazajön, van akinek nem jön haza. Mert ki tudja, hol van az a fiú, éppen mivel foglalkozik, éppen hogyan hal meg az apa. Tehát, hogy ezek itt, ebben az előadásban ilyen torokszorító pillanatok, hogy akkor hogy is vagyunk ezzel.
Közben jöttél rá, miközben zajlott a próba, hogy állj meg, Vándor, itt van egy 300 vagy hány száz kilométernyi eltolódás.
Én is ugyanebben a helyzetben vagyok, tehát az, hogy mondjuk a szüleim már idősek, és ez bármelyik helyzetben megtörténhet, ebbe én magánemberként is és benne vagyok, és nyilván, hogy ezt nem akartam megkerülni, ezt a kérdést. Az előző rendezéseimbe, Veszprémbe vagy Győrbe, amikor ezt a darabot színre állítottam, ott ezzel a kérdéssel nekem nem kellett foglalkozni, mert van ilyen helyzet is, és van más is. De itt ez egy nagyon akut kérdés volt. Ugyanígy akut kérdés volt az is, hogy kik a norvégok. Hogy a Hamletben is kik a norvégok, és Marosvásárhelyen kik a norvégok, kik számítanak norvégoknak. És ezeket a kérdéseket el lehet mosni, kezelhetjük úgy, hogy ez egy világirodalmi kérdés, és ne foglalkozunk vele. De én szerettem volna ezzel a kérdéssel legalább szimbolikusan a magam véleményét elmondani erről a dologról.
Kik a norvégok?
Ezt mindenki, aki megnézi az előadást, eldönti magát. Élethelyzetek, az, hogy melyik történelmi szituációban kiminősül norvégnak. Gondolom, ez a Shakespeare idejében is így volt, és amikor ő Londonban ezt a darabot bemutatta, hogy a norvégok mennek a lengyelek ellen, akkor nyilván, hogy nem norvégokról és lengyelekről volt szó, hanem az akkori közönség pontosan tudta, hogy kiket kell ez alatt érteni. De nem biztos, hogy ezek nemzetek voltak, lehet, hogy az egyik réteg, mondjuk a kiskereskedők vonultak a nem tudom én kik ellen, a parukakészítők ellen, és ez van megfogalmazva darabban. Tehát ilyen szempontból a Hamlet azért egy nagyon-nagyon gazdag darab, és valójában méltatlanul el van felejtve egyébként, tehát hogy Hamlet előadást alig lát jót az ember, mert nagyon bonyolult, nagyon nem szívesen foglalkozunk vele, nem értjük a halálnak a metafizikáját, hanem úgy kezeljük, mint egy klinikai tényt, hogy meghalt, akkor mibe halt meg, miért nem ment oda mentőidőben. Szóval annak a metafizikáját, hogy a halál az a semminek a kezdete, ezt már a színpadon nem értjük. Az életben meglegyinti az embert néha ennek a szele, de csak magányosan, tehát közösségben nem.
Azért, mert már több évtizede rendezel, minősülnek át ezek a dolgok. Egy Hamlet például, Shakespeare, vagy Csehov, vagy bárki. Tehát meglátod ezeket a kulcsokat, mert ebben a darabban is nagyon sok ilyen van, ami kérdőjeleket vethet fel, meg ül a néző, és így gondolkozik, hogy igen, de ez így is lehetne, úgy is lehetne. Tehát nagyon mosódnak a határok, és nagyon tágulnak is ugyanakkor.
A Vásárhelyi előadás ilyen szempontból szándékosan nagyon kaotikus. Tehát, hogy én azt érzem, hogy elképesztő zűrzavarban élünk mindenféle szempontból. Tehát, hogy minden irányból záporoznak ránk az ellenőrizetlen hírek, az ellentétes nyilatkozatok, nem lehet már tudni semmiről, hogy úgy van, vagy nincs úgy. Azon kívül, hogy az ember kinéz az ablakon, megállapítja, hogy milyen az idő, az összes többi dolog relatív és bizonytalan. És én ezzel a nagyon-nagyon rendben levő díszlettel, tehát szerintem egy álomszép tere van az előadásnak, ez az Irina Moszkó és az Andrei Kozláknak a világa. Tehát szerettem volna egy nagyon-nagyon letisztult geometrikus teret, és ezen belül már a zenének az elképesztő eklekticizmusa, Raveltől kezdve a Taraf de Hajdukig és a Gőzmozdony sípjától a Zuga Maros Csendesen című nótáig minden megszólal a színpadon, ugyanúgy, mint ma. Végig megyek az utcán, és 15 fajta dallamot, ütemet, ritmust, mentőautót, mindent hallok, tehát egy elképesztő káoszban él ma az ember. És ezt akartam ezzel az előadással megfogalmazni, hogy amikor ilyen nagy a zűrzavar a világban, tehát ennyire nincsenek már az alapok a birtokunkban, akkor az élet nagy kérdéseit hogyan lehet eldönteni? Tehát hogyan lehet eldönteni azt, hogy én nőként egy gyilkossal élhetek-e együtt? Szóval mi döntsön? A szerelem döntsön, a szexualitás döntsön, az igazságérzet döntsön, vagy mi? Hova forduljon ebben a felbojdult világban segítségért az ember? És ezért is az előadás nem a végeredményeket fogalmaz meg, hanem kérdéseket vet fel. Tehát nagyon-nagyon sok mindent szándékosan üresen hagytam, hogy a néző ott a saját érzései és tapasztalatai szerint adja meg a saját válaszát rá. Tehát az, hogy mit lehet csinálni akkor, amikor egy anyának választania kell a férje és a fia között. Mi szerint válasszon? Vérségi dolgok miatt, hogy mégiscsak a fiam, vagy pedig érzelmi dolgok miatt, hogy ezt az embert szeretem. És ebben a kérdésben nagyon sok ember benne van napi szinten. Gyakorlatilag az életünk telik el ezekkel a döntésekkel, napi kérdésekre. Úgyhogy valahol a Hazatérés Dániában ezért igazából egy hamleti történet, de áttéve a mai embernek gyakorlatilag a kapaszkodó nélküli világban. Erről is szól az egész Laertész történet, de maga a hercegé is, hogy akkor meg kéne bosszuljam, de mi az, hogy bosszú? És mire elég a bosszú? És hogyha megbosszultam, akkor mi lesz?
De mégis kíváncsi vagyok az indítatásra 14 évvel ezelőttire. Hogyan vetted a bátorságot végül is, hogy írjad át, és hosszas gondolkodás eredménye volt az, vagy melyek voltak azok a pillérek, amelyeken elindultál, és el akartál indulni, mert valami egyebet akartál kihozni belőle?
Erre volt egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon egyszerű történet, hogy készültem megrendezni a Hamletet. És akkor nagyon jobban voltam a Katona József Színháza és a Zsámbéki Gábornak, az igazgatónak mondtam, hogy foglalkozom a Hamlettel, és van egy eredeti koncepcióm rá. Mégpedig ez a 90-es évek vége fele volt ez a dolog, és akkor tért vissza külföldről azoknak az ösztöndíjasoknak a tömege, akik a rendszerváltás után mentek ki külföldre. Tehát New Yorktól kezdve az amerikai egyetemektől egészen a francia univerzitászokon át Oxfordig, tehát hogy kívülről jött vissza egy nagyon nagy értelmiségi tömeg. És akkor már Magyarországon olyan vadkapitalizmus volt, hogy már mindegy volt az, hogy tisztességesen vagy tisztességtelenül, hogy lopta, csalta, mit csinált, az volt a lényeg, hogy ne derüljön ki, hogy te bűnös vagy. Tehát az volt az ártatlan ember, akit nem ítéltek el. Ez volt az ügynök ügyeknek a korszaka. Erkölcsileg teljesen felbomlóban levő világ volt, amiben visszaérkeztek ezek a nagyon jól képzett koponyák külföldről. És gyakorlatilag találtak egy szétbarmolódott országot maguk körül, ahol elmúlt már ennek a 89-es rendszerváltásnak a lelkesedése, hanem mindenki napi szinten próbált megélni, és kisebb-nagyobb csalások, lopások, hazugságok árán éldegélt egy társadalom. És ezek megérkeztek ezzel a morállal, és szembesültek azzal, hogy hát itt rengeteg vagyonnak, állami vagyonnak kelt lába, és ez senkit nem zavar. És a magyarországi társadalom pedig úgy állt hozzá, hogy ti ebben ne szóljatok bele, itt soha se voltatok. Mi közöttök hozzá, hogy az a gyár az hogyan privatizálódott, meg minden. Én ezt a helyzetet akartam a Hamletbe megrendezni a Katonába. És az akkori osztályfőnökömnek, Osztovics Leventének, aki az Európa Kiadó igazgatója volt, és maga is egy nagyon jó dramaturg és színházhoz nagyon értő ember, elmeséltem ezt a koncepciót. És azt mondta, hogy ezt miért nem írja meg? Ezt miért akarja a Hamletbe belelátni ezt a problémát? Ezt meg kell írni. És abban a pillanatban értettem, hogy igen, ez tényleg igaza van. Tehát, hogy gyakorlatilag a hatalomnak és a morálnak az összeütközése, Shakespeare-ből is ezt ki tudom bontani, de jóval nagyobb áldozatok árán. Tehát nagyon-nagyon át kell szabni a darabot, hogy ezt jelentse. És a Hazatérés Dániában az erről szól igazából, hogy a morál mindig relatív. És a hatalomnak a morálja az pedig a saját kezébe van, és ő dönti el azt, hogy most akkor ő bűnösnek minősíti magát, és elítéli, vagy pedig nem. Ez zajlik most Romániában is nagyon kemény mértékben a korrupció ellenes hatóság működésétől kezdve, szóval nap mint nap érzékeljük, hogy az igazság az egy relatív kategória. Az egyszerű ember pedig azt mondja, már hogy lenne relatív, most valaki vagy elkövette, vagy nem követte el, tehát ez nem kérdés. De a hatalom azt mondja, hogy jó, de miért követte el, és hogy követte el, és kezdődik az egész. Tehát, hogy igazából, amikor a Hazatérés Dániában ilyen rendszerváltás utáni darabnak tartom, akkor pont ezért, mert gyakorlatilag az igazságszolgáltatás esélyeit vizsgálja egy Isten nélküli korban. Tehát amikor már nincs felsőbb abszolútum. Shakespeare idejében azt mondták, hogy majd a túlvilágon jól megbüntetik, és a pokol tüze fogja izzítani a talpát, amíg él. Ez manapság már gyerekmesének tűnik, tehát én már nem szívesen bíznám a túlvilágra bűnhődést. De az, hogy itt ezen a világon valaki szembesül-e a bűnével, ez egyre inkább magánügynek tűnik. És ez az, ami valahol fájdalmas és zavarja az embert.
Össze is mosódnak egy kicsit a korok is, meg az idő is talán, inkább olyan nem igazán kötött helyhez ez a történet, mert meseszerű is, hiszen királyság van, nagyon valós is, mai is, egy kicsit 100 évvel ezelőtti is lehet akár. Ez így menet közben alakult, hogy igen, időtlenek ezek a problémák?
Ezek nagyon furcsák, már a Shakespeare-nél is az áltörténelmi drámák. Tehát a Hamlet ennek a tipikus esete. Az eredeti sztori 12. században zajlik Dániában. A 12. században sem megmagyarázható, hogy a norvégok hogyan akarnak Lengyelországba Dánián át keresztül menni. Tehát aki ránéz a térképre, azt mondja, ez totál nonsens. Tehát így nem lehet Dánián keresztül menni. A másik kérdés, hogy Shakespeare azt mondta, hogy egy református központból jön a Hamlet Wittenbergából. 12. században még nincs reformáció, az csak a 15. bekezdődik. Tehát, hogy vannak ezek a dolgok? Szóval azért mondom, hogy egy áltörténelmi mű, tehát van egy történelmi háttér hozzá, és gyakorlatilag úgy használja a történelmet, mint kulisszát. Tehát nagy kérdés az, hogy miért hívják a dán királyt Claudiusnak? Honnan jön ez a név? Miért hívják a főemberét Poloniusnak? Lengyelnek a dán királyét? Tehát, hogyha elkezdjük ezeket a kérdéseket, és rengeteg van ilyen a Hamletben, akkor pillanatokat rájövünk, hogy ez nem egy történelmi darabot akart megírni, hanem gyakorlatilag felhasználta a történelmet, igazából mint színpadi kelléket. Nagyon sokan kérdezték utána tőlem, hogy miért nem írtam meg a saját történetemet úgy, hogy Claudius helyett írja Kovács Zoltánt, és az Ofélia helyett írja Korsikát, és a Hamlet helyett pedig írja Alpárt. Tehát tegyem át az egész történetet magyarba és kortársba. Mindig az volt az érzésem, akkor is, amikor írtam meg, most is, amikor beszélünk róla, hogy ezzel a Hamlettel való párbeszéd lehetőségét mulasztottam volna el. Azért azt mondtam, hogy van egy Hamlet, azról most ne beszéljünk, és van egy kis Csaba darab, amit teljesen másról szól, hasonlít egy kicsit, de körülbelül annyira, mint a Shakespeare az Oresztejához, aminek ugyanez a története. Igazából így valahol az ember a kultúra alapépületét kérdőjelezi meg, amikor minden egyes történet egy újra mesélése egy régebbi történetnek. Ha az európai kultúrában csak az eredeti műveket tartanánk meg, akkor a Shakespeare-ből is csak a vihar maradna, és az összes többi az régebbi sztorinak az újramesélése. Mert az újramesélés az egy párbeszéd. Tehát valamit megértek, és azt a valamit elmondom a saját fogalmaim szerint.
És nagyon-nagyon alátámaszt ez a minimalista színpadkép is, meg hát a vetítés, ami lehet, hogy véletlen, vagy nem tudom, kell-e magyarázatot keresni, de nagyon jól talál. Végül is az is kiegészított valamit, az ember bármire gondolhat, hogy miért van ott a víz alatti világ, vagy a vonatnak a kereke, vagy bármi. Meg ez a mozaikszerű elhelyezés, ezek a villódzások.
Én még így nem használtam videót a színpadon. Nem is igazán szeretem, tehát ez minden beszélgetésben siettem ezt leszögezni, nem vagyok egy ilyen videó megszállott. Nem is igazán láttam még ügyesen használni videót, tehát mindig egy kicsit ilyen vagy díszletpotlék, vagy valami fajta eredeti gondolatnak a hajszolása. Én ebben, ahogy használtuk Irinájékkal a videót, azt szeretem, hogy gyakorlatilag egy hatalmas asszociációs mezőt kerekítettünk. Tehát, hogy a néző, amikor nézi a történetet, közvetlenül nem kapcsolódik a vetített kép ahhoz, amit csinálunk. Tehát amikor mondjuk trónterem van, akkor nem föltétlen egy trónteremnek a díszletét látom a háttérbe, hanem előfordul például, hogy tarisznyarákok keresnek valamit egy csapdába a tenger mélyén. De maga ez a rák és a csapda helyzet és a rácsok és ez a lassú mozgás, ez mégis a nézőben egyrészt valami fenséget hoz létre, tehát hogy van egy tágassága ennek a képnek, a másik, hogy érzi valahol a nyomást, a fenyegetettséget, tehát ez egy állandó asszociációt ad. Ha a képeket kicserélném, más sorrendbe vetíteném őket, egészen más asszociációkat kapnék. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes, és igazából nagyon sok visszajelzést is kaptam, hogy ez nagyon tetszett a nézőknek, mert ad egy nagyságot az egésznek, egy fenséget, és ugyanakkor egy folyamatos gondolkozást, hogy vajon miért van ez így. Miért van az, hogy három holló harcol az egyik képen? Mit akar ez jelenteni? És szerintem a néző meg is találja a saját válaszát, hogy miért van az pontot. Lehet, hogy ez nem az én válaszom, de az asszociációnak ez a lényege, hogy mindenki szabad abban, amit gondol.
És végül is meg vagy elégedve most így módon a vetítéssel?
Nagyon, tehát nekem ez nagyon bejött, és nagyon-nagyon boldog vagyok tőle. Szerintem jelentős része van annak, hogy ez nagyon szép előadás. Tehát aki ezt nézi, úgy nem tud a hatás alól megszabadulni. És van egy pár kedvencem, amire úgy belül felkiáltok mindig, ahányszor meglátom, hogy például a Horáció és a Herceg vitája alatt lassan töredezik egy folyónak a jege. És ennek van egy olyan képi ereje az egésznek, miközben nem történik semmi a vászon, hanem hogy egy jégtükör torlódik és morzsolódik, és mégis a beszélgetésükhöz nagyon sokat hozzáad. Tehát biztos vagyok benne, hogy ha azt kivenném, azt a vetítést, vagy más tennék, akkor egészen más lenne a beszélgetésük.
Meg kell kérdezzem megint a végét, mert én azon lepődtem meg, viszont azt is számtalan módon lehet értelmezni. Miért hal meg mindenki írtán a végén jönnek, és valamilyen módon igazságot tesznek? Ez az igazság, vagy nem ez az igazság? Ez a kiérdemelt büntetés, vagy a szerencsétlen helyzet, hogy így alakult?
Volt nekem egy nagyon jó barátnőm, Kovács Ildikó, a báb rendező. Egy zseniális művész volt, nagyon-nagyon szerettem. És egyszer adott nekem egy cseh királydráma paródiát, amelyben a végén tele volt a színpad halottakkal, és volt egy, aki életbe maradt. És neki volt a monológia, hogy minden olyan dráma nulla, amelyben nincs legalább 4-5 hulla. Hogy a darab ne legyen talmi, nekem is meg kell halni. És leszúrta magát. Imádtam ezt a darab véget. Na de nem a vásárhelyi hazatérésben nem ez a lényeg, hanem a súlyos bűnökkel a világban három dolgot lehet tenni. Tehát, hogyha valami valóban súlyos. Meg lehet bocsájtani, meg lehet bosszulni, vagy el lehet felejteni. Tehát semmilyen más megoldás nincs a bűnnel szemben. Ez a három közül választhatunk egyet. Tehát, hogyha ellenem valamit elkövetnek, de most tényleg súlyos dolgot. Tehát három lehetőségem van. Vagy kinyírom az illetőt, vagy hosszas vezeklés után megbocsájtok neki, vagy pedig megpróbálom az egészet elfelejteni. Ezen kívül nincs más megoldás. A hazatérés Dániában a herceg végig próbálkozik a bosszúval, a Gertrud próbálkozik a megértéssel, a Claudius próbálkozik a bűnhődéssel, és ebben mindenki belefárad. Tehát senki nem jut el oda, hogy megbocsásson, megbosszulja, vagy elfelejtse. Tehát, hogy gyakorlatilag egyre jobban, mélyebbre süllyednek abba a mocsárba, amit ez a bűn hozott létre maga körül. Ezért is van az iszapozós jelenet a végén, tehát olyan, mint egy iszap. Ez a bűn mindenkire elkezd rákerülni. Ezzel a dologgal az a norvég társadalom, amelyik hódításra és erőszakra épül, ezzel nem törődik. Ők még a friss nemzeteknek az erejével érkeznek, és gyakorlatilag nem érdekli őket, hogy mi volt annak a nációnak a történelme, amit lerohannak. Ők területet akarnak foglalni, ezért nekik hullák kellenek, és nem egyéb. Tehát, hogy valahol ez a norvég befejezés, ez a történelem ítélete, a bűnnel túl sokat habozó, azt megoldani nem tudom nemzetekkel szemben. Tehát, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy elég volt, ti megkaptátok a lehetőséget, hogy tisztázzátok, ha ebben elerőtlenedtetek, és elfogyott az energiátok, akkor majd jövünk mi, és minket már nem érdekel az, hogy ti kik voltatok, és miért. Ez egy gyakorlatilag mindenkit kinyírnak, egyedül a Gertrudot tartják meg kell a státusz szimbólum a következő uralkodóháznak is.
Mivel nem az első rendezés volt, hát szinte 15-14 év alatt vetted újra, hol van még a kihívás benne? Azon kívül, hogy mindig más társulat és mindig másképp jön ki a történet, abba a csapdába nem eshetsz, hogy ismétled óhatatlanul magad?
Ez olyan, mintha az ember egy pár szobában volt szerelmes, és amikor újra szerelmes lesz, azt mondja, hogy nem lesz ennek ugyanaz a vége, mint a többieknek, hát végül is egy nő van benne, meg én. De pont ez a lényeg, hogy egy másik ember van benne. Tehát ez a vásárhelyi rendezés attól, hogy 15 új emberrel készült, ettől teljesen más lett, mint az összes eddigiek. Ráadásul, ha valaki végignézi a pályámat, mondjuk most már én 50 körül tartok a rendezésekben, tehát körülbelül annyi lehet, két egyformát nem lehet találni közöttük. Tehát olyan sem, amely bármiben hasonlítana a másikhoz. Tehát engem annyira lenyűgöz a színpadban rejlő lehetőség, a játéknak a lehetősége. Nekem az, hogy megcsináljam most ezt a darabot ugyanúgy, ahogy már rendeztem, az nehezebb lenne, mint teljesen mindent felborítani és újra kezdeni a játékot. És ilyen szempontból, ha egymás mellé állítjuk a Veszprémi, a Győri meg a Marosvásárhelyi rendezést, gyakorlatilag semmi közös nincs a háromban. Tehát egy momentumot nem találunk, ami azt mondja, hogy jé, az is már ott úgy volt. Más korban van téve, más vizuális világban, mások a motivációk, mások a történetek, tehát minden egészen más. És ez azért van így, mert maga a színháza az árnyalatok és színek tárháza. Akkor miért csinálna az ember kétszer? Emlékszem, hogy amikor ilyen nagy szerelmi örjöngések idején mennyire vigyázott az ember arra például, hogy azt az új barátnőjét ne vigye el azokba a vendéglőkre és azokra a nyaralóhelyekre, ahol mással is járt már pedig, azok kipróbálta jó helyek voltak. Tehát én azt érzem, hogy pont ez a megújulásnak a lényege, hogy új játszótársak, új körülmények, új problémák. Nekem néha olyannak tűnt ez a darab, mintha nem is én írtam volna, annyira más volt. Egy nagy találkozás volt a szerzővel is.